Áldott a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki az ő nagy irgalmából összegyűjtött bennünket, nagy nevének imádására és magasztalására. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. énekkel tegyünk vallást, ami feltámadásba és örök életbe vetett hitünkről, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Leülve a 78. Zsoltárt énekeljük, ez a mai napi Zsoltár szakasz a Bibliolvasó kalauz szerint, így énekeljük a 78. Zsoltárnak mind a négy versét, amely az énekeskönyvben megtalálható. Hallgass én népem az én törvényemre, füledet hajtsad az én beszédemre.
Oh,
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miképpen szól hozzánk Istenünk igéje. Isten igéjét két helyről olvasom, az Ószövetségből, Bírák könyve 6. fejezetéből, a 6. fejezet 25. versétől a 32. verséig, valamint az Új Szövetségből, Márk evangélium a 9. fejezetéből, a 2-től a 8. versig terjedő szakaszból. Míg Isten igéjét felolvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Bírák könyvéből így szól hozzánk Istenünk igéje. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki, mármint Gedeonnak az Úr. Védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Romboldd le apád bal oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fá hasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tette, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a bál oltárát lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak, vajon ki tehette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták, Gedeon, Jóás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbeli Jóásnak, hozd ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a bál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele, ti akartok perelni a bálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaalnak, mivel azt mondták, pereljen vele a bál azért, amiért lerombolta az oltárát. Valamint Márk evangélium a 9. fejezetéből így szól Isten igéje. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehéré lett, ami erre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés, Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk ezért 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Mert nem tudtam, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek, de felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, reál hallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amen.
Boldogok azok, akik hallgatják Isten igényét, még boldogabbak azok, akik megtartják és cselekszik, gyertek, hogy így lehessen imádkozni Isten. Kegyelmes Urunk, álladással, bűnbánattal, kérésekkel és könyörgő szóval a szívünkben állunk meg szent templomodban a gyülekezet közösségünkben. Hálát adunk azért, hogy eljuttattál a mai napban nyugalom napjára. Hányan mentek a minden élőknek útján betegség, baleset, tragédia nyomán ki ebből a világból. Hányan voltak, akik súlyosbodó betegségükkel küzdöttek és küzdködnek a mai napon is. Ránk nézve pedig jónak láttak, hogy ideális minket szent szín elé. Köszönjük, hogy mi magunk is építhettünk és rombolhattunk az elmúlt napokban. Bocsánatot kérünk azért, amikor meggondolatlan szóval, könnyelmi beszéddel beleromlítottunk a másik ember lelkébe, életébe, és bocsánatot kérünk, amikor olyan módot építettünk a szavainkkal, a vágyainkkal, amelyek előbb-utóbb úgyis lerombolásra valók. Köszönjük, Atyánk, hogy ebben a gyülekezeti közösségben lehetünk, mert Te adtad meg az alapját Jézus Krisztusban, Te teremtetted meg a lehetőségét a nyugalom napjának az ő feltámadásával, és neked van üzenetet, igét minden ember számára, aki megjelent hajlékokban, és a világ különböző pontjain, hogy imádjon téged, és meghallgassa szavadat. Kérve kérünk hát, hogy könyörgő szavunk is jusson el a te oltárodhoz, trónodhoz, a mely magaslatában Jézus Krisztusért. Kérünk, Atyám, ne vondd meg jó indulatodat és kegyelmedet, akarunk érdemeiben bízni, hanem Krisztus üdvözítő áldozatának hatalmas erejében. Így áld meg Isten tiszteletünket, melegítsd át a mi szívünket, csontjainkat, lelkünket, jelenléted által, a Szentlélek erejével. Amen. Ige hirdetésre a kivetített ének eléneklésével készülünk, amely így kezdődik, jöjj el az élet vizéhez, mind a három verset. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, Gedeon, véj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát, rombold le apád Boál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. 6 nap múlva Jézus maga mellé vett a Péter, és János, felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Felhő támadt, amely beállítolta őket, és hanghallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézus egyedül. Amen. Látták a testvérek, hogy ez a két történet külön-külön is nagyon gazdag cselekmény tartalommal és nagyon nagy üzenettel bír önmagukban véve is. De engedjük ezen a vasárnapi istentiszteleten egymás mellé kérezkedni ezt a két történetet, hadd jöjjön itt hozzánk Isten üzenete el. Az egyik történet az időbeliséget tekintve természetszerűleg előzménye a másiknak, ez a Gedeon, az időszámítás előtti időszakban történt. A második pedig nem is csak egyszerűen egyenesen a folytatása, vagy egy késői következménye a Gedeon történetének, a Jézus történet a hegyen, hanem annak a beteljesedése. Úgy annyira, hogy az előttünk levő esemény, a többi más Jézus eseménnyel együtt minden azt megelőző, minden más korábbi ószövetségi történetnek, proféciának, eseménynek valóban az értelmet adója. Egy közös pontja van a két történetnek, egy hasonló kezdet, a kezdet. Mindkét leírás egy határozott idő meg vonással, egy idő kategóriával indít Gedeon. Gedeon azon az éjszakán, mondja a bibliai író, amikor az Isten lelke a kezelésbe vette Gedeont, azon nyomban már azon az éjszakán nekilátott a feladat végzésnek. Nem volt szabad halogatni a Gedeonnak. Vajon miért? Azért, mert Isten nagyon jól tudta, ezen a módon kell megbátorítani ezt a parasztszármazású fiút, aki Izraelnek a sorsához forduló pontot majd. Azonnal Isten lelke erejével azonnal neki kellett látnia, mert talán vár még egy éjszakát. Ha tusakodik még egy-két nappal, ez a Gedeon megtorpan, hiszen emberi számítás szerint nem illik az apám vallására az ősök, egyébként rossz hitével szembefordulni. Nem illik és nem lehet olyan cselekedetre elszánni az embernek magát, ami az össztársadalomnak a nem tetszését vonja maga után, fel is háborodnak, ahogyan hallottuk. Az összlaposság mind a nem tetszését nyilvánítja ki Gedeon cselekedetére. Az Úr Jézus megdicsőülés története is egy időbeli elhatározással kezdődött, ami nagyon különleges, mert az evangéliumokban, a Jézus történésekben nem szokás ennyire pontosan megemlíteni az idő kategóriákat. Jó, és csak majd az Úr Jézus kísértés, szenvedés története a nagy heti események idején válik ennyire precíz, pontosan a megjelölések sorozata, hány órakor, hány nap múlva, a napnak melyik szakaszában. Egyébként általában mind a négy evangélista csak annyit szokott mondani, hogy néhány nap múlva, vagy ezt követően, ezután Jézus idegen ezt tette, arra gondolt, és azt hirdette. Most ebben a történetben, ugyanúgy, mint Gedeonnál, egy fontos időbeli meghatározás áll 6 nap múlva. Tegyük fel a kérdést, mutassuk együtt az értelmét, miután 6 nappal. Nagyon is érdemes megvizsgálni, nem is mellékes dolog, miután 6 nappal következett be ez a rendkívüli esemény, ez a nem szokványos esemény, mert ez nem beteggyógyítás, nem halott feltámasztás, hanem ez részben és egészben ott azzal a három elhívott tanítvánnyal, amely kapuját jelképezi, a föld és a mennyek, a jelennek és az eljövendőnek a találkozási pontja lesz odafent. miután 6 nappal következett ez be? Azután, hogy az Úr Jézus nagyon határozottan, egy picit talán élesen a fülünk számára a saját követésére hívott. Már nem csak a 12 tanítványt, hanem bárkit, aki utána akar jönni, mondja Jézus ezekben a szavakban, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri a lelkében, pedig kátrol ezután 6 nappal. És azt követően 6 nappal, amikor az Isten országának a bekövetkezéséről beszél Jézus, ilyen szavakkal, hogy az itt állók közül vannak némelyek, amelyek bizony nem halnak meg addig, amíg nem látják az Isten országát eljönni. Testvérek, vannak életesemény adta dolgok, fizikai dolgok és lelki dolgok is, amire várni kell. Vannak idők, amiket az ember szívesen átlépne, de kell a lelki érettség, a gondolatbeli fejlettség érdekében kellenek 6 napok. Kellenek órák, átusakodott éjszakák, hirtelen felvilladó hajnalok, amikor az Isten érneli a lelkünkben, a tudatunkban az eseményeket, az összefüggéseket. Nagyon ide illik az új szövetség egyház szerveződésnek az egyik fontos szempontja, amikor azt mondja az apostol a fiatal tanítványnak, amikor szervezi a gyülekezeteket sorra a kereszténység terjedésével, vigyázz arra, hogy presbiternek, előjárónak, vezetőnek, lelkipásztornak olyat válasz, aki ne frissen megtért legyen, hanem megfontolt, meggondolt, 6 hónapos vagy 6 esztendős hitű ember, aki már végig gondolhatta, hogy érdemesen ezen az úton menni. És tovább lépve egy másik közös pontja ennek a két történetnek, az a tény, hogy két magaslat emelkedik előttünk. Az egyik magaslat az nem egy nagy hegy, de valóban fizikai értelemben is egy dombnyi magaslat, a Baál magaslata. A pogány bálványnak a magaslata, ahová az ember, a megtérő Izrael emberei vitték fel a maguk készítette Isten szobrot. A megtévedt ember megtévedt építménye. A megtévedt Istentől elrugaszkodott, elsodródott ember építette magaslat. Hogy alakulhatott ez ki a szentlélek körében? Nem tévedünk, ha arra gondolunk, hogy először talán csak, ahogy más helyen le van ez írva, az igaz Isten tisztelet mellé oda csempészték a pogány istenségeknek egy-egy műfaját, egy-egy lehetőségét. Oda tették és azt mondták, hogy megfér azok. Hát eljárunk mi az Istent is imádni, de a biztonság kedvéért ebből a másik vallásból is vigyünk bele. Hát, ha kevés, az egyik az élő Istennek az energiája, figyelme arra, hogy minket megsegítsen. Így szoktuk ezt mi is csinálni. Az igaz Isten tisztelet, az Úr igaz imádata, a református, protestáns, bibliai, keresztény meggyőződés mellé viszünk egy kis exportot. Aztán importálunk, aztán keverjük. Más vallások, ideológiák, érzelmek, eszmerendszerek, vagy felekezeti adottságokból becsempészünk a magunk mellé, a magunké mellé valamit, mert azt mondjuk, ha nem áll is, ha nem használ is át. És minden bizonnyal ők, Izrael fiai így tették, és hamar szokássá lett ez. Már az Isten imádat halványul, mert a bálvány könnyebb táplálni, a bálványnak kevesebb kell. A bálványt oda lehet tenni, ahova az ember akarja. A bálványt akkorára faragja ki az ember, amekkorára szeretné. Akarja aranyjal vonja be, akarja ezüsttel, akarja fából készíti, akarja extrákkal látja el. A bálvány az kényelmes dolog. Szüksége van az embernek valami hitre, istenségre, és mennyivel könnyebb egy olyan Isten imádnak zsebre lehet tenni, akit ki lehet vinni a nappali szobából, akit el lehet vinni a kamrába, akit időnként be lehet hozni, el lehet vinni, fel lehet magasztalni és el lehet rejteni. A bálvány nem beszél. A bálvány nem követel annyi áldozatot, annyi anyagiakat adnak a bálványnak, amennyi kitelik, amennyihez kedvük van. Igaz, a bálvány nem is ad, és a bárány nem is válaszol. Csak van. Csak van az ember kénye kedve szerint, mert elkészítették valahogyan valamikor. De, drága testvérek, jegyezzük meg, az ókorban, amikor ez a történet zajlik, a középkorban és az újkorban is a bárányok nagyra nőnek. Kicsi bárány is. Az csak mi hiszünk és mi gondoljuk, hogy kicsi bárányok lehetnek. A bárványnak az a természet, ahogy mint a gomba, pici kezdet, egy kicsi micélium, kis szál, egy kicsi pötty, és időkérdése, meleg meg eső kérdés, hogy elkezd növekedni, százszorosára, ezerszeresére nő, hatalmassá lesz. És kiszorítja az igaz hitet. Így történt Izraellel, és így történt Izraelben. Felnőtt a Baál kultusz, a bálványimádás, és teljesen kiszorította az emberek szívéből egy jó, jónak mondható izraeli családfőnek az életében, ott volt a szélünk, a bálvány, oda jártak a kitalált Isten imádni, és elhagyták az Urat. A bálvány eltakarja a szemed elől Isten. De van egy másik magaslat a mai napra. Az a hely sokkal magasabb, nem csak a szó fizikai, hanem lelki tartalmában, értelmében a megdicsőülés hegye. Ahová nem az ember viszi a kézzel csinált kis bálványisten szobrát, hanem a megdicsőülés hegyére, ahogyan hallottátok és ismeritek a leírást, a mindenható Isten szálle. És Fia Jézus Krisztus dicsőséges voltában, emberi hangon és emberi üzenetben is megjelenik, és ezen a magaslaton, míg a másik helyen minden elsötétül, az Isten magaslatán kitisztul minden. Sőt, a láthatatlanok is láthatóvá válnak, előjönnek az előző nemzedékek nagy jeles képviselői, hihetetlenül Mózes és Illés, és ott állnak a toporgó tanítványok betelve a csoda erejével, azzal a fantasztikus valósággal, hogy ők tudnak Mózesről, tudnak Illésről, minden történetet, hiszen ezek becsületes zsidó halász emberek. Mindent tudnak, és most a szemükkel látják. Ami az Isten helyén történt, az visszavezet a régmúltba, és a jelen felfoghatatlansága mellett a távoli jövendő nyitja meg a gyarló ember szeme előtt. Menjünk csak vissza a másik magaslatra, a bálványra, amely bezavar, elvakít, őrzővé teszi az ember, kuparrá teszi az ember, félelmes szívűvé teszi az ember. Ezen a hegyen az Úr jelenléte, Jézus valóságos titka, jól láttad, visszamenőleg jelenben és jövendőre. És persze ebből, ezekből a különbségekből és egyezőségekből fakadnak, ezeknek a ma megábrázolt, elénk adott magaslatoknak a történései is. Mi van a Baál magaslaton? Gedeon családi széléjét. A Baál magaslaton, a bálvány imádás helyén rombolni kell. Nem hallgathatunk el, hogy lesz ott építkezés is. De most hadd legyen ez a mozzanat előttünk, rombolni kell. Drasztikusan rombolni kell Gedeonnak. Az Úr szava szerint baltát venni, kivágni a fát, a bujálkodás fáit, le kell borítani az apja keze által épített és felmagasztott bálványoltárt. Isten szava azt mondja, meg kell semmisíteni azt, ami szent, ami nem illik az Isten imádathoz. És Gedeonnak mindezt éjszaka kell véghez vinni, nem csak azért, mert sürgős, hanem azért, mert így mondja a Bírák könyvének írója, hogy azért csak ehhez volt bátorsága. Éjszaka megcsinálna a sötétség leple alatt, mert nappal látnák, vagy esetleg megakadályoznák, de nem baj, éjszaka, azon az éjszakán, amelyet az Úr kijelölt. Testvérek, a szívünkben, a környezetünkben levő bálványok ma sem Isten eredeti dolgok. Ma is ugyanez a feladat totális megsemmisítése várnak, És maga az örökkévaló Isten adja meg nekünk az elszállást, a bátorságot annak a véghez vitelére, hogy éjszaka vagy nappal, hajnalban vagy késő este, kint a mezőn vagy az Isten tisztelet kereteiben ítéletet mondjunk arra, ami elválasztott Istentől. Arra biztat elsősorban Istenről tehát, ne féljetek lerombolni, elhagyni, tönkretenni azt, ami arra méltó. Igaz, Gedeont még át is keresztelték, Jeboálnak nevezték el, csúf nevet ragasztottak rá mindjárt, amely valójában nem csúf név, hanem méltóság névvé lett a számára. Mint amikor valamikor, nem is olyan túl régen egy nemzedékkel korábban valaki Bibliás Kálmánnak neveztek el egy faluban, mert annyira komolyan vette az Isten igéjét, hogy mindig minden kritikus helyzetben Isten lelke előhozott egy bibliai verset a számára, és tudták, hogy ez a Kálmán megszólal, ez bibliázni fog. A TSZ-ben is, a családi ünnepségek között, a veszekedés között, a kocsma előtt megy el, a mezőn járva, igazságtalansággal szembesülve, áldás nyerve, ez csak bibliáz. Csúf neve lett ez, de azt mondják, a mai nemzedékben, abban a faluban, még akik nem is ismerték, a legnagyobb méltósággal és tisztelettel emlegetik a bibliás Kálmán bácsit, aki nem szokott volt tévedni, akinek jó volt a szavait hallgatni annak idején. Mit szólnál ahhoz, ha te lennél Bibliás Sándor, vagy József, Kálmán, Mária, vagy Erzsébet, vagy a keresztneved szerint? Milyen jó lenne, ha rád ragadna ez a csúfnév, amely a dicsőség név lenne, a tartásodnak az alapja? Hát rombold le azt, ami elválasztott Istentől. Rombold le azt, ami eltakarja a látásod szögében, a gondolkodásod terében az élő Istent. Mert ha megteszed, akkor növekedni fog benned a Krisztus, az Isten hatalma. Ha megtűröd a bálványok csirályát, az fog terjeszkedni és eltorzítja a szép hitedet, a szép sorsodat, jövendődet, az Isten utáni vágyakozásodat. És akkor csak úgy marad belőled, azt fogják mondani Ramocsaházán, ja, az az ember, az az asszony, az a nő, az a fiatal, aki templomba járt, de végül is ugyanolyan volt, mint a többiek, kapzsi lett, parázna volt, ivós lett, veszekedős, és civakodós minden élethelyzetben, munkamányás volt, mint a többiek, családromboló volt az élete, bár nem látszott kifelé. Testvérem, Isten indít, rombold le, amit Isten is közötted, az ördög a sátán felépíthet. Nevezd teljesen a nevét, ki tudja rajta kívül, mi az, ami elválaszt. Csak hadd lássák az emberek a változást. Legyen az Úr melletted, ahogyan Gedeon mellett volt, és azt mondta, én veled leszek. Ahogy olvastuk majd a Gedeon történetét, léptenyomon azt látjuk, hogy ez a jóra való fiatal ember hányszor rettegett, és hányszor mondta az Isten neki, Gedeon, ne félj, én veled leszek. Ha megengeded, hogy az Isten veled legyen, győzni fogsz. De a második magaslaton ott a megdicsőülés hegyén nem rombolnak, hanem csak építenek. Tudjuk, hogy a fellelkesült három tanítvány, Péter, Jakab és János, Péter elmögletével már is sátrat akar építeni, ott akarnak maradni. De az igazság azt, testvérek, hogy nem ez az építkezése valami. Nem ez a lényeg az, hogy az Isten épít ezen a hegyen. Dicsőséges, köt sátrat épít az Isten, ami ebben nem volt része még a tanítványoknak, szegények azért akarnak sátorlapokból földi sátrat is építeni, hogy megörökítsék, állandósítsák ezt az érzést. Az Isten épít. Felépíti az Úr Jézus Krisztus eljövendő és kiteljesedő dicsőségét itt a földön, és megmutatja a tanítványoknak. Egyben építi azt, amit az emberi bűn, az emberi korlátoltság, időbeliség teljesen szétvert a történelem során. Egybeépíti Mózes korát Illés küldetésével, előhozza Jézus valóságos jelenlétét és az eljövendő megdicsérő Krisztus hatalmát. Isten országa titkát adja elő az Úr. Én magam is sokszor nem értettem, és nem értük teológusok, félreértük, vagy nem merjük magyarázni. Az van itt a tegnapi igében, azután így szól Jézus hozzájuk, bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók közül némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Hát erről van szó. Eljött az Isten országa, és hármat jónak látott az Isten kiemelni az emberek közül. Három átlagos, közönséges embert tanítvány, hogy meglássák az eljött Isten országának azt a részét, amely a láthatatlanul tudon van. Ez az látható bizonyosság, élmény valóság, amely az eljövendő dicsőségnek a beteljesedése lesz. Testvérek, az Isten épít. Bizonyosságot épít a szívben. Az Isten épít a szívedben, ha oda tárod neki a szívedet, hogy jelképesen fogalmazza, hogy jól fogjátok érteni, ha felmész a hegyre. Ha felmész Jézus vonzására a hegyre, a magad csendességeivel, Isten tiszteletekre, valahányszor felmész a hegyre, a megdicsőlés hegyére az Isten építeni fog. Sose rombol olyan dolgot le, amely javadra lenne. A Biblia ismeret mellett megépíti benned a bibliai nagy összefüggéseket, a személyes és a közösségi életre vonatkozóan, és hadd mondjam bátran, az össztársadalomra vonatkozó dolgokban is megadja neked az Úr a látást. Láttuk hát, hogy vannak hegyek, magaslatok, vannak élethelyzetek, amikor rombolni kell, és vannak az Úr által elkészített kedves, szép pillanatok, amikor maga az Isten épít. Vállald el, kedves testvérem, a három tanítvány látását, szerepét, a Gedeon küldetését. Nem is csak a magad érdekében találnál, te bizonyos vagy az üdvösség dolgában, az élet ügyében, hanem a rád bizottak vonatkozásában. Gedeonnak ott van az apja, ott vannak a testvérei, akik most nagy ellenállással fogják meglátni, mit csinált Gedeon, rombolt és épített. És ott van Izrael népe, akinek a sorsa Gedeon cselekedetén múlik. És ott van fent a három tanítvány, Jakab, Péter, János. És lent van a másik 9 tanítvány, akik éppen cüzölnek egy beteggel, mert nem tudják meggyógyítani Jézus nevében sem a beteget. Szükség van erre a látásra, hogy amikor lejönnek bőtöléssel és imádsággal járják Izraelnek a koros útjait, és kiteljesítsék az Isten most megmutatott, pillanatilag részlegesen megmutatott országát. Vállald el a szeretteid érdekében, járj fel a látás, az építés egyére, a megmásíthatatlanul ismételve, újra és újra erősödő bizonyosságért, amit fejből tudunk, kívülről tudunk találni. Olyan igéket kell hallgatni vasárnapról vasárnapra, amit némelyikőtök jobban elmondana, mint én. Járjatok fel a magaslatra azért a megbizonyosító igéért, amikor Isten azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őre elhallgassatok. Járjatok fel, és feleljetek erre a nyilatkozatra, igen, Atyám, ez nem csak a te fiad, ez az én Uram, Jézus Krisztus, akit értem, aki a váltságunk, őt hallgatom, és ráhallgatok. Amen. A 304. ének 8. és 9. verset.
Thank you.
Megvalljuk neked, beláttuk, hogy a szószék is csak akkor lehet magaslat, ha te jelen vagy rajta. És a legnagyobb mélység is magaslattá válhat egy sziklahasadék, ha jelen vagy. Magaslat lehet egy beteg ágy, amelyik mellett megállunk, és a te lelked erejétől indítatva ápolunk és vizet adunk, sebet kötözünk. Magaslat lehet a mezei munka, ha te indítatásodra végezünk az alázattal. A konyhai dolgok, a tanári katedrák, a kisgyermekek tanítása, a család fenntartásának gondja, vagy magas pozícióban döntéshozatal. Úgy szeretnénk ezeket a helyeket megjárni, hogy hadd legyen ez a te kijelentésednek a helye, Úr Jézus, légy jelen, aki megdicsőültél, aki átmentél a mélységeken a Golgota szenvedése, a pokorra szállás mélységén keresztül, a feltámadás ragyogásáig és a mennybe menetelig. Te, aki megszerezted a váltságot, az élet kulcsát, mindenre a megoldást, jöjj velünk! Sőt, azt kérjük tőled, hogy ha valóban nem lenne szabad mennünk, állj elénk, torlaszold el az utat, nehogy bajunkra menjünk tovább. És ahova nem mennénk, emberi félelemből, gyarlóságból, mert félünk orvosoktól, kezelésektől, emberi ítélethozataloktól, pénztelenségtől, szegénységtől, de jónak látod, hogy mégis útra kerjünk, akkor te magad bátoríts meg bennünket, hogy lábra kelljünk és elmenjünk, mert valóban csak megint te már hamarabb ott vagy. Így áld meg a jövő hetünket, kétkezi, lelki és szellemi munkáinkat, gyülekezeti életünket, amikor szétszóródunk, te tarts szemmel a mi gyülekezetünknek minden tagját, akik itt vagyunk és akik most nem lehetnek. Gyógyítsd meg a betegeinket és betegségeinket, bátorítsd a szoruló szívűeket, kérünk mennyei atyánk, indítsd útra a haldoklókat, hogy veled menjenek a jelenleginél sokkal jobb, biztosabb hazába. Minket pedig formálj követeiddé, hogy legyünk Gedeonok, vagy álljunk oda a Gedeonok mellé, bátorítóan, segítőn. Legyünk Péterek, Jánosok és Jakabok, akik mernek látni, csodálkozni, mernek felajánlkozni is, mernek a te parancsodra másként cselekedni. Drága Istenünk, rád bízunk családtagjainkat, közelben és távolban szeretteinket, vigyázz rájuk, őrizd őket, tartsd meg ne csak ebben az életben, hanem az eljövendőben is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen úgy is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Leülve hallgassuk a hirdetéseket. Szeretettel kérdezem először is, hogy az énekkari tagokat várjuk most jelentkezésre. Az lenne a tervünk vagy a kérésünk, hogy azok jelentkezzenek ebben az esztendőben az énekkarba, akik valóban tudják vállalni a próbákon való jelenlétet. Ha valaki megfáradt ebben a szolgálatban, az itt nem jár harag, tehát azt el kell fogadni, hogy betegség vagy teher valakit visszatart. Aki pedig kedvet kapott, engedje, hogy a kedve teljesüljön és csatlakozzon közénk, az nem baj, ha kevesebben vagyunk, csak együtt legyünk és Isten lelke úgy állítson bennünket. Tehát azt kérném szeretettel, hogy aki szívesen énekel tovább is velünk vagy újként, az nálam minél hamarabb jelentkezzen, valószínűleg péntek esténként lesznek az énekkari próbák. Különleges kérés mondok, ne botrálkozzon senki a gyermek és ifjúsági munkához, WC papír burigákat gyűjtünk. Jó, tessenek ezt, hogy elfelejtem, hogy innen hirdettem. És remélem, hogy senkit nem botránkoztak meg, de a adventi időszakhoz szeretnénk a gyermekeknek kedveskedni egy szép dologgal, és ehhez erre van szükségünk. A te a filterek papírját még tovább gyűjtünk, tessenek azokat is gyűjteni, és amikor összegyűjt egy bizonyos számú mennyiség, ebből is, abból is, akkor hozzuk fel a gyülekezetbe. Köszönjük azoknak az eddigi gyűjtését, akik már ezt eljuttatták. Isten áldja meg mindannyiunk életét, jó legyen személyes életünknek, családunknak és a gyülekezetünknek, de az egész nemzetünknek is különböző pásztor. 393. énekkel zárjuk a Isten tiszteletünket, amely itt kezdődik, ne csüggedj el, kicsi is lehet.
Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat, a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.